Isten igéje, amely alapján hirdetni kívánom közöttetek Jézus Krisztus evangéliumát, írva található az apostolok cselekedeteinek 24. fejezetében, annak is a 24. és 25. verseiben, amely így hangzik. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druszillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, akkor majd ismét hívatlak. Eddig Isten írott igéje. A mai igében elhangzott egy rövid szó, ami a rövidsége ellenére annál nagyobb jelentőséggel bír. És ez a szó, ez a most. A most szava. Ez egy egészen rövid pillanat, aminek óriási súlya lehet. Nagyon sokszor, nagyon sok minden tud függni ettől a bizonyos mosttól. Nem tudom, emlékszünk-e még? Csak most vegyenek fel. Vagy csak most sikerüljön, vagy csak most ki ne rúgjanak, vagy csak most nehogy lebukjak. Vagy most, még egyszer, most, különben itt a vissza nem térő alkalom, most. Érezzük, hogy mennyi minden függ ettől a mostól. Egy végleges döntésnek az alkalma. És minden azon múlik, hogy miként tudunk élni és bánni ezzel a mosttal. Hogy hogyan ragadjuk meg ezt a mostot. És ahogyan az életünkben nagyon sok minden függ ettől a bizonyos mosttól, ugyanúgy függhet tőle az örök életünk is. Mint abban a C.S. Lewis regényben, amikor megjelenik egy busz szürke városban, és elhagyja a szürke várost a mennyország felé. Ugye a regény elején rögtön azt látjuk, hogy megérkezik az a bizonyos busz. Megérkezik az a bizonyos most. És vannak, akik felszállnak, de vannak, akik ott maradnak. De a döntés, ami ott, akkor, abban a pillanatban megszületett, az mindent megváltoztatott. Azok számára is, akik felszálltak, és azok számára is, akik nem. És a mai igénkben Félix és Druszilla számára is elérkezik ez a bizonyos most, ez a bizonyos busz. És a kérdés az, hogy hogyan döntenek. Felszállnak, vagy ott maradnak? A mostani epizódunkban éppen ott tartunk, hogy miután a zsidóság vallási vezetői Pált elfogják, és aztán koholt vádak alapján megpróbálják eltenni láb alól, egy római százados ismét a színre lép, másodjára most már, és megint kimenekíti, majd parancsba kapja, hogy szállítsa őt Cezáreába, ahol eszkalálják Pálnak az ügyét. És itt Pál elkerül Félixnek, a helytartónak, az ottani helytartónak, egy nagyon korrupt és nagyon kegyetlen embernek a kezébe. Az ő jó indulatától függ. És Pál, ahogyan a lekcióban is hallgattuk, egy nyilvános védőbeszéd alkalmával, meg aztán utána is a feltámadásról beszél. Ennek a Félixnek, ennek a kegyetlen embernek. És a helytartó figyelmét felkelti. Enyhébb őrizetet is ad Pálnak. Megengedi, hogy látogassák őt a börtönben. De Félix valamiért azt is érezte, hogy ezt az embert érdemes valahogy közelebbről is megismerni. Valahogy ez a Pál, meg ennek a Pálnak a szavai, valahogy belefúrták magukat Félixnek a lelki ismeretébe. És meg akarta tudni, hogy mi az a dolog, ami miatt ennyire magára haragította a zsidókat. Lehet, hogy szimpátiából, mert ez a helytartó korában ő maga is rabszolga volt, és pontosan tudta, mit jelent bilincseket viselni. Az is lehet, hogy a felesége nyomására hívatta Pált, aki a korabeli beszámolók szerint egy nagyon elbűvölő és nagyon bájos teremtés volt. Egy 17-18 éves lány, és zsidó. Az akkori Blick celebrovatát valószínűleg hónapokig kitöltötte az a történet, amikor Félix egy ciprusi varázslónak a segítségével elcsábította ezt a Drusillát, hogy én már második feleségét is egy fiatalabbra cserélje. Akárhogy is Drusilla és Félix most, ebben a pillanatban szeretnének többet megtudni erről a messiásról. Szeretnének többet megtudni erről a Jézusról, akiről Pál beszél. Magához hivatja, és ahogyan hallgatják, ekkor érkezik meg számukra az a bizonyos most, az a bizonyos busz, amikor döntést kell hozniuk, hogy felszállunk, vagy maradunk. És gondolom, hogy Pálnak nem kellett sok bíztatás. Biztos vagyok benne, hogy megint ugyanúgy elmondta a történetét. Megint elmondta, hogy hogyan találkozott a feltámadott Jézussal a damaszkoszi úton, hogy milyen gyógyító és szabadító szolgálata van ennek a Jézusnak, hogy mi az evangélium lényege, és hogy talán miért kellett Jézusnak meghalnia, és hogy hogyan támad fel. Meg talán azt is elmondta, hogy hogyan töltötte be azokat a proféciákat. Ez a Jézus. De amikor az igazságról, az önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről beszél, akkor Félix így reagál. Most menj el, és majd ha alkalmas lesz, akkor hivatlak. Nem tudom, felfigyeltünk-e a történet különlegességére. Figyeljük meg, hogy Pál azért hívják, hogy mondja el az evangéliumot. Az evangéliumba invitálja ezt a két embert. Ott vannak ennek az embernek a palotájának a VIP lakosztályán. Itt a nagy adandó lehetőség, a talán a soha nem visszatérő alkalom, hogy Pál behívja ezt a két embert az evangéliumba, az evangélium történetébe. És miről beszél? Önmegtartóztatásról. Hát olyan, mintha akadályokat gördítene az emberek elé, nem? Mint hogyha beállna az ajtó elé, és nem engedné fel a buszra ezeket az illetőket. Ahelyett, hogy felsegíteni őket, azt mondja, hogy várjál, még van azért ez, meg az, meg amaz. Tudja, hogy népszerűtlen lesz. És azért tartom nagyon izgalmasnak ezt a momentumot, mert manapság nagyon gyakran ér minket az a vád, nagyon gyakran éri a keresztényeket, a Jézus hitét, a Jézus evangéliumát, az a vád, hogy elfojtja a vágyakat, hogy tiltják, hogy a Biblia, hogy az Isten, hogy a Biblia Istene tiltja a házasságon kívüli szexet, hogy tiltja a házastársaknak a félrelépését, hogy tiltja azt, hogy a homoszexuális vágyakat be kell teljesíteni. Sőt, az élet valamennyi területén józanságot, mértékletességet képvisel. De úgy tűnik, hogy ez már a kezdet kezdetén is így volt. Ez nem egy mai dolog. Pál missziós helyzetben van. Pál ott van a most pillanatában. Ott van a mindent eldöntő, sorsdöntő most pillanatában. És önmegtartóztatásról beszél. Meg igazságról és ítéletről. És tisztában van azzal, hogy ezzel elveszítheti a beszélgető partnerét. De miért teszi ezt? Miért beszél a most pillanatában Pál ilyen kényes dolgokról? Gondoljunk bele. Azért, mert hogyha nem tenné, akkor olyanná válna, mint az az ember, aki mondjuk ül egy színházban, egy színházi darab kellős közepén, egyszer csak azt vesz észre, hogy az előtte lévő idősebb hölgynek lángra kapott a haja. És hát tanakodik, hogy most mit évő legyen, és hogy hát megy a színdarab, és hát, hogy, hát mégiscsak úgy dönt, hogy megkocogtatja a vállát, és elnézést, hölgyem, a világért se akarnám önt megzavarni, de nem is tudom, hogy mondjam, hogy ne sértsem meg a lelki világát, meg nem akarom megzavarni az előadás közben, de hát az az igazság, hogy hát minthogyha füstölne a haja, és egy kicsit ég is, meg lángol is. Ugye, hogyha tűz van, akkor nem így szoktunk általában reagálni, és nem így kommunikálunk, hanem úgy, hogy tűz van! Mert félelmetes a helyzet. Tűz van, el fogunk égni, ég a ház, ég a hajad, csináljál valamit, gyerünk, szedd össze magad. Tűz van Félix, tűz van Drusilla. A munkahelyi flörtöléssel megégetheted a házasságod. Hogyha használod az anyagot, lehet, hogy felégeted a előtted álló karrieredet. Hogyha nem bocsájtasz meg másoknak, akkor lehet, hogy felemészted a kapcsolataidat. Hogyha nem töltesz minőségi időt a szeretteiddel, később haragra lobbannak ellened. Hogyha a kollégáiddal rendezetlen viszonyban vagy, akkor szikrázik a levegő, és bármikor felrobbanhat az egész. Soroljam még. Mindannyian tudjuk, hogy hol ég az életünk. Hogy hol szikrázik, hogy hol vagyunk bajban, hogy hol ég a ház. És hogyha bűnben élünk, ha nem vagyunk Isten megváltott gyermekei, nem arról beszél-e Jézus sokszor, hogy vigyázzunk, mert a gehenna felé tart az életünk, ahol szemétként fogunk elégni az oldhatatlan tűzben. Jézus többet beszélt a pokorról, mint a mennyországról. Jézus nem csak úgy halt meg, mint egy mártír, mert így alakult. Pontosan tudta, hogy mitől óv meg minket, és hogy miből akar minket kimenteni. Abból az égésből, ami ott van majd az utolsó napon, amikor megjelenik Isten ítélete. Távol álljon tőlem, hogy bárkit is be akarjak ijesztegetni a mennyországba. Ez a középkor óta nem nagyon működik, és én sem akarok ezzel a módszerrel élni. De ha valakinek a tűz felé halad az élete, akkor kiáltani kell, hogy tűz van. És ezért próbálja meg őket, mármint Pál, felrázni Félixet és Drusillát. És miatt Isten bűnbocsájtó kegyelméről, miatt Isten szeretetéről beszélne, először kemény szavakkal beszél nekik az önmegtartóztatásról, és emellett az igazságról is, meg az eljövendő ítéletről. Miért? Mert addig soha nincsen kegyelem, amíg az ember nem tudja, hogy kegyelemre szorul. Addig nincs bűnbocsánat, ameddig nem tudjuk, hogy miért kell bocsánatot kérnünk. Addig nem kezdünk tüzet oltani, ameddig nem tudjuk, hogy tűz van. Addig nem szállunk fel arra a bizonyos buszra, ha nem tudjuk, hogy el kell hagynunk a szürke várost. És ekkor, ebben a pillanatban, a most pillanatában következik el Félix és Drusilla számára az a bizonyos sorsdöntő most. Mert most végre meghallják, amit még eddig soha nem hallottak meg. Amit eddig még soha nem mertek nekik megmondani. Az igazságot. Önmagukról, Istenről, a helyzetükről. És most végre az történik, ami még eddig soha. Meglátják Isten ítéletét. Mert olvassuk az Ó meg az Új Szövetségben is, hogy elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következzen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hatalmas prédikáció lehetett az ott. Hogy milyen halálos csendben hallgatták őt. Hogy milyen hatalmas szavakkal festette le nekik számára Isten igazságát és eljövendő ítéletét, mielőtt kihirdette volna a kegyelmet. Mi minden mehetett végbe ennek a két embernek a lelkében? El se tudom képzelni. De a későbbi levelei alapján talán valahogy mégis így tudom megeleveníteni magamnak. Félix és Drusilla, a Krisztusért kérlek titeket, hogy hagyjatok fel mindezzel, térjetek Jézushoz, bízzatok és higgyetek ő benne. Az ő vérében van a ti szabadulásotok és a ti feltámadásotok. Az Isten szerelmére kérlek titeket, forduljatok oda Jézushoz és térjetek meg. És innentől kezdve most már csak az a kérdés, hogy Félix és Drusilla mit fog kezdeni ezzel a helyzettel? Mit fog kezdeni ezzel a mosttal? Ezzel a mosttal, ami tele van Isten kegyelmével, óvó, féltő szeretetével, intő szavaival, kegyelmével, az életnek a lehetőségével. Mit fognak vele kezdeni? Az igében azt látjuk, hogy az egyik megrémül, a másik meghallgat. Lehet, hogy Drusilla azért némult el, mert őt nem érintette meg az egész. Lehet, hogy ez csak egy újabb profétának a furcsa szavai voltak. Rendben van. És sokszor mi megtörténik a mi környezetünkben és a mi közösségünkben is. Hogy két ember ül egymás mellett, ugyanazt a prédikációt, ugyanúgy Isten üzenetét hallgatja. Az egyik csendben marad, mert nem érzi magát megérintve. A másik viszont annál inkább. Félix megérintve érezte magát. Nagyon is. Azt olvassuk, hogy megrémült. Azt olvassuk, hogy az Isten üzenete villámcsapásként hatolt bele az ő kemény és rideg szívébe. És ez jó. Ez jó, hogyha az Isten üzenete megérint, megfog, felráz, és felhívja a figyelmedet, hogy baj van, ég a ház, tűz van, szeretlek, gyere ki, kegyelemmel ruházlak föl, örök életet adok neked. És aztán mi van tovább? Félix számára a rettenet. És a rettenetből egy furcsa, zavarodott válasz. Most inkább menj el. Aztán majd, ha alkalmas lesz, akkor majd hívlak magamhoz. Ám azt mondja, mint Péter. Péter is így kezdi a mondatot, amikor Jézussal találkozik először. Most, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Vagy mondhatta azt, mint a filippi börtönőr, hogy mit kell cselekednem ahhoz, hogy üdvözüljek. Nem. Félix azt mondja, hogy most nem alkalmas. Most nem alkalmas. Nem tagad, nem vádol, nem veri az öklét az asztalhoz, nem cinikus, nem neveti ki, hanem egyszerűen azt mondja, hogy most nem alkalmas. A Jézusban való hit, most nem alkalmas. Ég a ház, égjen, most nem alkalmas, most nem érek rá tüzet oltani. Csak egyetlen kifogása van. A most ellen. Most alkalmatlan. Majd én eldöntöm, hogy mikor lesz az, mikor lesz alkalmas. És hányszor történik meg ez velünk, hogy halljuk Isten üzenetét, és a legveszélyesebb, legnagyobb, leghatásosabb isteni üzenetet, imádságot, prédikációt, dicsőítő dallamot, bármit, ilyen kifogásokkal hatástalanítunk. Istenem, légy még egy kis türelemmel hozzám. Én komolyan akarlak venni, csak nem most. Tudom, hogy a megtérésben van valami, de majd inkább egy kicsit később. Én nem akarok elszakadni a vallásomtól, a kultúrámtól, az egyházamtól. Tetszik is az, amit felkínálsz, meg jó is ide járni. De hát van egy-két dolog, ami nem annyira alkalmazható az életemre nézve. Van egy-két dolog, amiben szerintem maradi vagy. Lecsúsztál a modern korral, lecsúsztál a változásokról. És aztán Isten jön a maga igéjével, és sürgetne minket. Hozza az Ószövetség igét például, hogy lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, a halált meg a rosszat is, és parancsolom neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Járj az útján, tartsd meg a parancsolatait, a rendelkezéseit, a törvényét, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megáldalak téged, én az Istened, a te Urad. De aki hatástalanít, ezt visszatolja, most nem alkalmas. Pedig lehet, hogy belátjuk, hogy jó irányba halad az életünk, vagy rossz irányba halad az életünk. Lehet, hogy látjuk, hogy ebből még egyszer baj lesz. Lehet, hogy el fog következni egy végzetes összeütközés, egy szerencsétlenség, változtatni kellene, de most nem alkalmas. Majd máskor. Pedig éppen ez a történet mutatja meg a legjobban azt, hogy nincs máskor. Ami nem most van, az soha nincs. Félix hivatta később Pált. Többször is. De a nagy most, a kegyelem mostanja elmúlt. Ezután, a most után bezárult a szíve. Jobban, mint valaha. És általában így szokott történni. Aki az élete nagy mostját elutasítja, elszalasztja, lehet, hogy sohasem kapja vissza többé. Az az isteni szó, amely alatt az emberi szív meg nem törik, meg nem lágyul, az megkeményedik. Nincs köztes állapot. Ezért veszélyes Isten igéjét hallgatni. Vagy megkeményedik a szívünk, vagy meglágyul. Vagy odafordul, vagy elfordul. Nincs középút. Vagy felszállsz a buszra, vagy maradsz. Ma. Ezért mondja a zsidókhoz írott levél szerzője, ma,
Ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma, most. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, kedves vendégek, Isten a ránk következő hét folyamán úgy érzem, és úgy hiszem, hogy egy ilyen mostot készít nekünk. Egy ilyen hetet készít nekünk, egy ilyen mostnak a hetét a gyülekezeti táborban. De nem csak a gyülekezeti táborban, hanem ugyanúgy az életünkben is. És az az imádságom, és az az én nagy kérésem az Isten felé, hogy mindenki, aki megkapja a kegyelem mostját, az éljen vele. Mert nem lehet tudni, hogy mikor jön el legközelebb ez a most. Hogy mikor lesz megint alkalmunk kijönni a bűneinkből, kijönni a kegyelemre, kijönni a megváltásra, elfogadni Isten kegyelmét. Isten kegyelme nem úgy közlekedik, mint a 8-as e-busz, menetrendszerűen. 5-8 perc múlva majd jön a következő, hogyha lekésjük az előbbit. Isten nem ilyen kiszámítható. Jön, megy, fúj, ahová akar, nem látjuk, hogy milyen, olyan, mint a szél, ezt mondja Jézus. Mikor tudod, hogy mikor fog legközelebb eljönni a Szentlélek, hogy megszólítson téged? Azt se tudjuk, hogy 5-8 vagy 10 perc múlva, hogy jövő héten élni fogunk-e még. A mostban élünk, nem a tegnapban, nem a holnapban. És Isten a mostban tárja fel előtted a kegyelmét. Ingyen. És bátran élhetünk vele. Azért jött el, hogy ezt a kegyelmet felkínálja. Azért van ez a kereszt, hogy ez a most még most is érvényes legyen. Úgyhogy ez a most, bár fenyegetőleg hathat, bár van benne igazság, ami fájhat, bár van benne önmegtartóztatás is, és bár benne van az ítélet is, de ezen a moston keresztül úgy jön át a mennyei édesatyánk, kitárt karokkal, mint ahogyan láttuk az ő tékozló fiú elé szaladni, hogy átkaroljon minket és magához öleljen minket, hogy felemeljen, hogy megváltson, és hogy örök életet adjon. Amen.
Urunk, annyira megrendítő és sokkoló, amikor a Te igéd azt mondja, hogy most. Annyira élő és valóságos. És a szívünk mélyig ér, hogy tényleg mi van akkor, hogyha ezt készítetted most számunkra, és amikor megszólít a Te igéd, akkor az egy valóságos helyzet. Amikor meg kell ragadjunk téged, amikor nem engedhetünk el, amikor el kell engedjük azt, ami elválaszt tőled, amit te bűnnek mondasz, amikor hittel elét kell borulni, és megvallani, hogy nélküled elveszettek vagyunk, Urunk. Szeretnénk így együtt a gyülekezet közösségében most elét borulni. Akármilyen háttérből jövünk, akármilyen útról érkeztünk ide. Akár a tiéd vagyunk már, akár még nem. Szeretnénk megragadni ezt, a kegyelmet, amit nekünk kínálsz, és köszönjük, Urunk, hogy értünk adtad a Te fiadat, Jézust, és hogy mi is benne vagyunk a Te tervedben. Segíts, Urunk, elengedni azt, amit el kell, megtérni abból, amiből meg kell térni, elvágni azokat a szálakat, amiket el kell vágni, elfordulni attól, amitől el kell. Segíts, Urunk, és kérünk, hogy végezte a Te gyógyító és újjáteremtő munkádat bennünk. Köszönjük, hogy láthatjuk a vasárnapról vasárnapra az apostolok cselekedeteiben, ahogy Te munkálkodsz, Szentlélek, kérünk munkálkodj közöttünk is. Cselekedj az életünkben, a környezetünkben. Imádkozunk most azokért, Urunk, akik különösen nehéz helyzetben vannak, akiknek különösen nehéz most döntést hozni melletted. Te lelkeddel érintsd meg az ő szívüket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek nagy fájdalom van az életében. Imádkozunk most a gyászoló családért, hogy áld meg és erősíts meg, és vigasztald meg őket, Urunk, a Te vigasztalásoddal. Imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyítsd őket. Vigasztald, Urunk, mindazokat, akik el vannak csüketve, akik mélyen vannak. Könyörgünk azokért is, akik azt érzik, hogy nincs rád szükségük. És imádkozunk, Urunk, a városunkért, Budapestért és az egész országunkért is, hogy a Te evangéliumot elérhessünk minél több embert. És kérünk a táborért a jövő héten. Kérünk, Urunk, hogy a Te lelkedet árasz ránk, és Te hozz valódi igazi változást, megújulást. Hallgass meg bennünket, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, Jézus, amire Te tanítottál minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.